Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek!
Elnézést érte, ez olyan összekacsintósan hangzott, ez az értjük, mire gondol, mint hogyha valami sztároknak képzelnénk magunkat, szó sincs erről, tehát nem ez volt. Nos, Lakatos István van itt velünk, az Erste Befektetési ZRT, USA Desk üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Na, kezdjük elektronos autózással?
Hát mindjárt azokra is rátérek, először egy kicsit beszélek csak az előző hétről összefoglalva.
Jó.
Elég jól sikerült az előző hét is, a Dow és az S&P 500 indexek is csúcson zártak, ugye a pénteki munkaerő adatok után.
De hát ezt nagyjából minden héten elmondhattuk volna idén is, meg tavaly is,
igen.
Kis túlzással, igen.
A munkanélküliség 5,4%-ra esett, ez a pandémia kezdete óta a legalacsonyabb szint, úgyhogy ez ugye mindenképpen pozitív a gazdaságnak, viszont a jó adatok ugye közelebb hozhatják a kamatemelést, illetve egyéb szigorításokat, ezért láttuk is, hogy a technológiai papírok, illetve a Nasdaq index azok viszont csökkentek egy kicsit a hétvége felé. Ezt a hetet pedig a Berkshire Hathaway indította meg, ugye ő Warren Buffettnek, akit a világ legismertebb, illetve a legsikeresebb befektetőjeként ismernek a legtöbben, neki a cége, és ők a többiektől eltérően általában hétvégén szokták a jelentéseiket közzétenni, az most is így volt, és az derül ki belőle, hogy Warren Buffett továbbra sem gondolja úgy, hogy a jelenlegi értékeltségeken érdemes lenne részvényeket, illetve cégeket vásárolni. A Berkshire-nek a készpénzállománya 128 milliárd dollárról 144 milliárd dollárra nőtt. Ugye azért volt, mert több részvényt adtak el, mint amit vettek, illetve a saját részvényeikből is úgymond idézőjelben csak 6 milliárd dollárért vásároltak. És ez úgy történt, vagy annak ellenére történt, hogy egyébként nagyon jó negyedévük volt, több mint 21%-kal növelték a profitjaikat az előző évhez képest, és a cég számára a legtöbb nyereséget a vasút, a közmű és az energia cégeik biztosították, és amit én legalábbis nagyon érdekesnek találtam, hogy a legtöbb nyereséget és a legnagyobb nyereség növekedést is a vasúti ágazat érte el a Berkshire-en belül. És akkor most rátérnék egy kicsit az elektromos járművekre. Én úgy gondolom, hogy több mint valószínű, hogy ismét egy elég volatilis hetük lesz ezeknek a cégeknek, mivel az elemzők és a befektetők is merlegelik még Biden elnöknek a bejelentését. Azt jelentette be Biden elnök, hogy 2030-ra azt a célt tűzi ki, hogy a nulla kibocsátású járművek az összes Amerikában eladott autóknak a felét tegyék ki. Erre meg ehhez hasonló bejelentésekre szerintem már nagyon régóta vár a szektor. Ugye ha megnézzük az elektromos autós részvényeknek az árfolyamait, akkor szinte kivétel nélkül mindegyik elég hasonlóan néz ki. Az amerikai elnökválasztás környékén előtt, illetve utána emelkedtek óriásit, és utána azóta szépen visszacsorogtak egy alacsonyabb szintre, és azóta se tudtak nagyon szárnyalni. Ez feltehetően azért van, mert ugye várták azt, hogy a Biden meg legyen választva, és a demokraták kerüljenek kormányra. Minden befektető úgy gondolta, hogy ők majd nagyon fogják támogatni a zöld energiát, illetve az elektromos autós szektort, de ideig nem sok olyan intézkedésről hallottunk, ami valóban őket segíteni, úgyhogy ez mindenképpen pozitív a szektornak. És
akkor erre most lehet építeni még egy kisebb lufit, mint a választás környékén, illetve utána, mert ott azért nagyon széttépték ezeket a papírokat. Azért kérdezem így, mert ugye a kis befektetői csorda vagy horda, ha bármin, ha rárepül, azért bármelyik föl tudja pumpálni az árakat, és egyik korai kedvencük volt éppen ez a szektor, jól ismerik, sokat beszéltek róla, és most azért a Duma listákon, hogy mikről csevegnek sokat, most ismét előre törőben van ez a szektor.
Igen, én már nem gondolom, hogy a kis befektetők úgy olyan nagy sebességgel és hirtelen fognak majd beleugrani ezekbe a részvényekbe, mint ott a választások környékén, és nem hiszem, hogy akkora hirtelen felfutás lesz bennük, de inkább arra gondolok, hogy egy szép, hosszabb ideig tartó, de lassabb növekedés elé nézhetnek ezek a cégek. A kisbefektetőket sikerült is rögtön egy kicsit megsérteni a bejelentés alatt az elnökségnek, ugyanis meghívták erre a bejelentésre a General Motors-t, a Fordot, meg a régi Fiat Chryslert, amit most már Stellantisnak hívják, a Teslát viszont nem. Annak ellenére, hogy egyébként az összes Amerikában eladott elektromos autónak több mint 80%-a Tesla.
Hmm. Ez miért lehetett? Ez kiderült? Ez egy baki volt, vagy egy jelzés, egy szándékosan? Furcsa.
Jó kérdés, igen, ezt szerintem úgy igazából soha nem fogjuk megtudni, csak a Bidenék tudják, de egyébként a Elon Musk azt lehet tudni, hogy jobb kapcsolatot ápol a republikánusokkal, úgyhogy lehet, hogy csak egy ilyen kis politikai ellentétről van szó, igen. Egyébként elég sok elektromos autós cégnek fogjuk hallani a jelentését is a héten. Érkezni fog a kínai NIO-nak a jelentése, az amerikai kisbuszokat gyártó Workhorse-nak, a szintén amerikai és elektromos hajtásláncokat gyártó Hylion-nak, a kanadai buszokat gyártó Lion Electric-nek, és a két amerikai legnagyobb elektromos töltőhálózatot üzemeltető cégnek, az EVGO-nak és a Blink Charging-nak is ezen a héten lesz a jelentése. Úgyhogy tényleg elég sok hír van mostanában az elektromos autós szektor körül, és ezen a héten lesz a legtöbb jelentés is, úgyhogy mindenképpen nagy lett a volatilitás, igen. Rajtuk kívül is lesz még egy-két érdekes jelentés, bár már nem olyan sok, mint az előző hetekben megszoktuk. Hétfőn a Barrick Gold és a BioNTech fognak jelenteni, kedden a Coinbase és az Upstart, szerdán a Wendy's és az eBay, csütörtökön pedig a Disney, a Palantir és a Baidu jelentéseit hallhatjuk. És gazdasági adatok terén pedig az inflációs adatok lesznek a legérdekesebbek a héten. A fogyasztói és a termelői inflációról szóló jelentések is érkeznek szerdán, illetve csütörtökön, és mindkét adatban egyébként csökkenést várnak az elemzők.
Oké.
De benyomnék most egy nagy Wendy's burgert. Na, de ez nem ide tartozik. Majd a gyors jelentését fogjuk nézegetni ehelyett. Oké, köszönjük szépen István. Jó munkát, szép napot.
Köszönöm nektek is, sziasztok.
Lakatos Istvánnal, az Erste befektetési ZRT USA-DESZ üzletkötőjével beszélgettünk.
Valamire nem ide tartozik, de rögtön elgondolkodtattál. Annyira kellemes emlékek vannak a Wendy's. Akár merre járok, ha valahol járok és meglátok egy Wendy's-t, akkor bemegyek. Tehát nem, Kanadába végül nem mentem be, vagy nem állt, nem jött össze, de majd Dubajban voltam utoljára, ahol láttam Wendy's-t.
Igen?
És hát, igen.
Igen. És a két pofára evés.
Nem, épp csak egy rövid kis kóstoló volt, úgyhogy
sok,
de...
Sok dinár volt ott a Wendy's Burgers mellett, mi?
Nem, már nem tudom miért. Nem esett útba, pont akkor nem voltam annyira éhes, de hát a rendkedvéért. Figyelj, nem tudom, ez már ez a... hogy mosolyogtunk azokon, akik kimentek Bécsbe, hogy igyanak egy Starbucks kávét.
Ja, igen.
És már kezdem ilyen hülyen érezni magamat. De itt volt nekünk Wendy's, és valahogy szerettük, és jobbnak éreztük. Nem jobb egyébként. Tehát nem. Így, hogy ott vagy, és megszépültek ezek a budapesti Wendy's emlékek
de
szerintem.
De akkor már volt mivel összehasonlítani.
Hát tudom, amit... de hogy...
De meg az nem is volt akkor a név. Tehát azt itt ismertük meg gyakorlatilag, ugye a McDonald's-ről tudtuk, hogy a McDonald's, a Burger King-ről, ugye a Burger King.
Igen, de hogyha ebből jön valami, és olyan különlegesnek tűnik, amúgy Amerikában pont ugyanolyan, mint az összes többi. De semmi, nincs ilyen, hogy magasabb minőség, vagy bármi presztízsben külön állna a Wendy's.
Jó, ez nem presztízs kérdés, csak hát íz, meg egyáltalán, meg a Mackey Burger között sincs presztízs, meg is tudod, hogy az egyik az olyan lángosabb, füstösebb burger, azért eszed, a másik meg olyan standardebb, és azért teszed.
Igen, tehát azért eszed, mert hogy régen volt, és más íz, de ha lenne, akkor valószínűleg oda se járnál többet, mint a, legalábbis szerintem. Mindegy. Először óriási élmény volt, tizen sok év után, amikor Amerikába jártam, akkor bemenni, aztán utána már egyre kevésbé, sőt, volt egyszer rossz élményem is, hogy egy pocsék.
Tényleg?
Kihűlt cuccot adtak, úgyhogy nem akar elvenni a kedved a következő.
Az enyémet nem tudom, én egész addig, amíg igen, egybe bele nem botok, addig ez szerintem fölmarad ez a felcsigázottság.
Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
Na, a házitról írt nekünk. Először nekem, hogy a párom vágja a hajam, akkor olcsóbb, akkor nem olcsóbb. Hát, de csak rondább, mert nem sikerült a pandémia alatt sem belejönnie jól, úgyhogy azt
de ezt kipróbáltuk mindannyian szerintem
ki,
most.
Ki, persze.
Zárvatartás ideje.
Szerintem mindenki levonta a tapasztalatokat. Másokat te kaptad, ugyan már az ács az ruppótlan, mi lenne, ha fapados rovattal, ha annyit keresne? Ez még arra, ugye, hogy szívesen keresnél te 1 millió eurót Ausztriába, hogy elvigyék a felét.
Nekem van több ismerősem is, aki hát ugyanúgy sportot űz abból, hogy kimaradtan olcsón szeret utazni, de olyan is van, aki megőrül, hogyha nem tudja a 10 eurós jegyet levagyászni, és 20-ért kénytelen menni, de ugyanúgy a 200-300 eurós szállodában lakik, tehát ilyen furcsa
igen,
dolgokat hoz elő az
emberekből. Igen, abszolút, és azt is írja még Azitról, hogy amúgy nem is a kulcsokban van a lényeg, tehát az a nominális adókulcsokban, hanem a kiegészítő adójogszabályok, hogy miket, hova és hogyan lehet elszámolni. Ugye hát az adja a férnyákosságát annak, hogy az ember adó optimalizáljon. Na jó, megyünk tovább Czoller Andi híreivel, utána jövünk vissza és folytatjuk a millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.